Jó napot kívánok mindenkinek, remélem, hogy hallható vagyok.
Igen.
Szeretettel köszöntök mindenkit a dolgozószobámban. Én a mai alkalommal egy viszonylag sok képpel illusztrált bevezető előadást szeretnék tartani a magyar jezsuiták kínai missziójáról. Nem is húznám az időt, hanem bekapcsolom a PPT-met, és úgy fogok majd beszélni, hogy egyrészt a PPT-t is láthatják, másrészt pedig a hangomat is hallhatják remélhetőleg. Akkor még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök, azokat is, akik részt vesznek ezen a konferencián, és azokat is, akik csak a streaminget hallgatják. Nagyon röviden, hogy miről fogok beszélni, először fogok adni egy bevezetőt a keresztény missziók történetéről, és aztán rátérek a magyar jezsuiták kínai missziójára, hogy miért a Taiwan Lecture Series részeként tartom ezt az előadást. Hát részben azért, mert a történet a szárazföldi Kínában kezdődik, és Taiwanon folytatódik. Ma is láthatók a nyomai magyar jezsuiták tevékenységének Taiwanon. Másrészt azért, mert ezt a kutatást részben Taiwanon végeztem, éppen a Taiwani Központi Könyvtár sinológiai kutatóközpontjának az ösztöndíjasaként. Úgyhogy több kapcsolódási pont van Taiwanhoz. Na tehát akkor először nagyon röviden egy történeti áttekintést. Az első pontom az az, hogy nagyjából három szakaszra lehet osztani a katolikus missziók történetét Kínában. Az első az Matteo Ricci Macaóra érkezésével kezdődik, ez a 16. század vége. Azután még ebben az időszakban Ricci az első, aki bejut a kínai szárazföldre, és ott letelepedhet, sőt, Pekingben a császár és a császári város közelében kap egy területet, majd oda is temetik el. Egy jezsuita temető ma is megtalálható Pekingben. És a 17. század első harmadától kezdve körülbelül 150 éven keresztül udvari hivatalt is betöltenek jezsuiták a császári udvarban, elsősorban a császári obszervatóriumot vezetik, más fontos feladatokat is ellátnak. A második szakasz az ópiumháborúkat lezáró nankingi szerződéssel kezdődik, amikor megváltozik a misszionáriusok helyzete, addig ugyanis a kínaiak jó szándékán múlott, hogy befogadják-e a misszionáriusokat. Az egyenlőtlen szerződésekben azonban olyan pontokat rögzítettek, amelyek alapján jogosultak lettek a külföldi hithirdetők az ország először csak tengerpartján, található kikötővárosokban, majd később a belső területeken is missziókat létrehozni, és ott a hithirdetői tevékenységüket folytatni. A császárság bukásával, a kínai köztársaság létrejöttével, és a misszió lehetőségeinek bővülésével egyre több nemzet tagjai érkeztek Kínába, köztük magyarok is szép számmal, róluk fogok ma elsősorban beszélni. Az első önálló magyar misszió a Ferenceseké volt, amely a 20-as évek végén jött létre Dél-Kínában. És volt egy jezsuita misszió is, elnézést, én most visszahallom a saját hangomat, meg valakiket hallok beszélni, úgyhogy ha lehet, akkor kapcsolja ki mindenki a mikrofonját. Tehát 1936-ban jött létre az önálló magyar jezsuita misszió Észak-Kínában, Táming város központtal. A harmadik szakasz az a kínai népköztársaság megalakulásának az időpontjával kezdődik nagyjából. Tehát ekkor néhány éven belül a külföldi hithirdetőknek el kellett hagyniuk a kínai szárazföldet. Sokan közülük hazatértek, a magyaroknak erre nem volt lehetőségük. A világ minden tájára mentek, Dél-Amerikától Észak-Amerikán keresztül, Európáig, Dél-Kelet-Ázsiáig, de a legtöbben Tajvanra költöztek át, abban a reményben, hogy vissza tudnak majd térni a szárazföldre. 1955-ben egy önálló magyar misszió jött létre Tajvanon, Pudzi központtal, erről majd fogok beszélni a későbbiekben, és a 80-as évektől egy lassú nyitás figyelhető meg a katolikus egyház felé is kínai részről, tehát ugyan manapság a Vatikán az egyetlen olyan európai állam, amely hivatalos diplomáciai kapcsolatot tart fönn Tajvannal, de a szárazföldi Kínával is építik a kapcsolataikat. Az első jezsuiták, tehát akik Kínába érkeztek, ők még a saját tehetségüknek, ügyességüknek köszönhették, hogy befogadták őket. Itt a képen három elég híres misszionárius látható, az első Matteo Ricci, a második középen Adam Schaffenbell, ő egy német jezsuita, ugye Ricci olasz, és a harmadik pedig a kép jobb szélén Ferdinand Ferbiest, ő egy flamand jezsuita. Ha megnézik ezt a képet, akkor két dolog vehető észre ezen. Az egyik az, hogy kínai ruhát viselnek ezek a misszionáriusok, ezek a jezsuiták. A másik pedig, hogy ugyan Ricci mellett ott látható egy feszület, de különböző mérőeszközök, meg földgömb is láthatók a képen. Tehát ez arra utal, hogy az ő szaktudásuknak is fontos szerepe volt a tevékenységükben. Tehát a modern természettudományok meghonosításában rendkívül fontos szerepet játszottak a misszionáriusok. Elsősorban a matematikai és csillagászati tudásukra hagyatkozhattak, amikor igyekeztek közel kerülni a császárhoz és a császári udvarhoz. Az volt ugyanis az elképzelés, hogy majd fölülről lefelé fogják keresztény hitre téríteni az országot, tehát hogyha sikerül a császárt és közvetlen környezetét keresztény hitre téríteni, akkor majd a császár segítségével az egész kínai népet is majd keresztény hitre téríthetik. A napfogyatkozások előrejelzésében volt nagyon fontos szerepük. 1629-ben egy versenyt hirdettek a udvarban, ki tudja pontosabban kiszámolni a napfogyatkozás időpontját. Voltak kínaiak, voltak muszlim csillagászok, és voltak jezsuiták is, egészen pontosan a már említett Adam Schaffenbell, és az ő számításai voltak a legpontosabbak, úgyhogy őt alkalmazták. Azután kartográfiai ismereteiket is hasznosították, világtérképet készítettek a kínaiak számára, de a mérnöki tudományuknak is hasznát vették a kínaiak, erre majd egy magyar vonatkozású példát is fogok hozni a következőkben, és az orvostudományi ismereteik is nagyon hasznosnak bizonyultak az országban. Hát, ami a missziós módszerüket illeti, az az inkulturáció fogalmával írható le. Hát az inkulturáció az azt jelenti, hogy a keresztény európai kultúrát igyekeznek beépíteni a helyi kultúrába. És a misszionárius fő feladata egyrészt az, hogy a magával hozott kultúra sajátosságait elfogadtassa az új környezetében, másrészt pedig az, hogy a befogadó kultúra sajátosságait igyekezzen beépíteni a hithirdetésbe. Erre szeretnék néhány példát hozni, először Matteo Ricci tevékenysége révén, aztán a másik kettő már előbb látott misszionárius tevékenységen keresztül. Tehát Ricci az első jezsuita, aki letelepedhetett kínai földön, Olaszországban, tehát az olasz területen, Maceratában született 1552-ben, és 1582-ben érkezett Macaóra, amely akkor portugál fennhatóság alatt állt, és a következő évben költözhetett Zhaoqingba, ami ott van Macaótól nem messze a szárazföldön, és közel 20 évig tartott, amíg eljuthatott Pekingbe. Itt ezen a kis térképen az ő útvonalát láthatjuk, amint eljut Dél-Kínából egészen Pekingig. Itt a jobb oldali képen a jezsuita temetőt láthatják, és ott is Ricci sírját, alul pedig néhány munkáját, az első a barátságról szól, a második az ég ura valódi jelentése címet viseli, a harmadik pedig az emlékezés palotája címet viseli, ez egy tanulást segítő módszertani szakmunka. De Ricci nevéhez fűződik egy világtérkép elkészítése is, ami itt látható. Ebből kiemeltem azt a részt, amelyik Kelet-Ázsiát és Kínát ábrázolja. Tehát a világról a megszerezhető ismereteket bővítették jelentős mértékben a jezsuiták. Ehhez hozzájárult a már említett Adam Charles von Bell, aki, mint látható, vagy hát nem tudom, hogy ki mennyire tudja felfedezni, ez egy mandzsú sapka, fejfedő, tehát ő először a Ming dinasztia idején lett udvari hivatalnok, és a dinasztiaváltást követően is megtarthatta a hivatalát. Úgyhogy ő volt az első igazgatója, jezsuita igazgatója a császári obszervatóriumnak, és őt követte Ferdinand Verbeest, aki szintén matematikusként, csillagászként lett az obszervatórium vezetője. Az ő munkássága az Magyarországon is látható, két boxer ágyút az ő tervei alapján öntöttek. Egy Kínához közvetlenül nem kapcsolódó szótártnak, illetve annak a borítóját szeretném itt megmutatni. A vietnámi írás megalkotása is, a latinbetűs vietnám írás megalkotása is egy jezsuita, Alexander de Rhodes nevéhez fűződik. Itt a képen egy portugál és latin, tehát vietnámi portugál latin szótár látható. Itt a következő képen pedig a budapesti két mandzsú ágyú. Itt látható az a felirat, sajnos elég nehezen olvasható, a fénykép az nem sikerült túl jól, amely azt mondja, hogy a tervezője az Nan Huai Zhen, Ferdinand Verbeestnek a kínai neve. Úgyhogy megyünk tovább az újkorba, tehát a 19. század közepétől kezdődő időszakra, akkor azt mondhatjuk, hogy a keresztény misszionáriusok jelenléte az sokkal többet jelentett a kínaiak számára, mint egy új vallás megismerését. Ugyanis a keresztény misszionáriusokhoz tevékenységéhez fűződik a modern iskolarendszer megteremtése, amely ugyan közvetlenül nem eredményezte a hivatalnoki vizsgarendszer felszámolását, de alternatívát nyújtott legalábbis. Aztán a kínai írás latinbetűs átírási rendszereinek a megalkotása is a misszionáriusok nevéhez fűződik. Különböző nyelveken különböző átírási rendszerek vannak, ezeket ma már egységesítették, és az egységes úgynevezett pinyin átírást használják. A kínai nyelv első szótárait is misszionáriusok készítették, ezekre is mindjárt mutatok majd példát. Aztán kevesen gondolnak rá, de például a modern sportok megismertetésében is fontos szerepe volt a misszionáriusoknak. A késő császárkori írástudók ugyanis híresek voltak arról, hogy fizikai megterheléssel járó tevékenységet nem szívesen folytattak. A modern orvostudomány meghonosításában orvosmisszionáriusok játszottak fontos szerepet, közülük is érdemes kiemelni Leon Wiegert, aki nem csak orvosként, vagy talán nem elsősorban orvosként ismert, hanem a kínai írásbeli hagyomány feldolgozójaként és európai megismertetőjeként. De a misszionáriusok tevékenységéhez köthető a nemi egyenjogúság hirdetése és támogatása is, itt elsősorban a nők elnyomása elleni fellépésre és a lábelkötés hagyományának az eltörlésére érdemes gondolni. Néhány illusztrációt szeretnék mutatni arra vonatkozóan, hogy mit is csináltak a misszionáriusok. Hogyha balról jobbra haladunk, akkor ez először egy a Konfuciusz bemutató mű, ugye a Konfuciusz név is a jezsuitáktól származik. A második egy protestáns misszionárius volt, James Legg, aki Oxfordban az első sinológia professzor volt. Az ő munkássága a kínai klasszikus művek fordításában öltött testet. Azután itt a buddhizmusról olvasható egy kötet, ezt Leon Wiger készítette, az kínai írásjegyekről egy munka, szintén Wiger munkája, történeti szövegeket is feldolgozott Leon Wiger, itt taoista szövegeket tartalmazó kötetborítója látható. Ez az első francia-kínai szótár, Serafin Couvreur munkája, aki a Támingi első plébános volt. Ugye Táming a magyar jezsuiták missziójának a központja, és Couvreur is lefordította a konfuciánus klasszikusokat ő franciára. Hogyha megyünk tovább, híres kínai keresztény vezetők képeit látják, az egyik Sun Yat-sen, aki a kínai köztársaság első elnöke volt, a második képen pedig Chiang Kai-shek látható, aki szintén keresztény volt, ő metodista volt, és a felesége hatására vette föl a kereszténységet. Megyünk tovább, és a magyar jezsuita misszióval foglalkozunk a továbbiakban. Először egy érdekes adatot szeretnék mutatni önöknek. 1939-ben az Unió Kléri évkönyve alapján 102 katolikus magyar itt hirdető volt Kínában. Hongkongban, Csinghájban és Kanszuban, Sanghájban, Belső Mongóliában, de még Tibetben is. Önálló missziója azonban csak a jezsuitáknak volt Észak-Kínában, és a ferenceseknek Dél-Kínában. Hogy miért ez a nagy érdeklődés Kína iránt? Hát itt nyilvánvalóan elsősorban arra kell gondolni, hogy a magyar köztudatban benne volt, hogy a magyar a kelet népe, ugye már a középkortól kezdve a történetíróban ez szerepel. A 18. században azonban egy új motívum jelenik meg, egy francia történeti munka, amelyet a szintén jezsuita Praj György, aki az egyetemi könyvtárnak volt az igazgatója, viszonylag hamar Magyarországon is megismertett, latin nyelvű munkájában. Az ázsiai hunokat, a Xiongnukat azonosítja a magyarokkal, Xiongyálival. Erről a munkáról, Praj György tevékenységéről Liseron Gáspár, a kínai misszionárius írt egy könyvet, amely 1937-ben jelent meg Budapesten. Hogy ez a kép a magyarokról, nem csak a magyarok, tehát a magyarok keleti származásáról nem csak a magyarokban volt, arra két példát szeretnék mutatni. A századforduló legbefolyásosabb kínai gondolkodói közül kettőt szeretnék idézni a magyarokkal kapcsolatban. Az első Liang Cixiao, aki Kossuthról írt egy életrajzi művet 1902-ben, és ezt írja többek között: ha az újkor történetében azt keresem, ki az a hős, aki maga a sárga fajhoz tartozott, de hazája a fehérek között van, és az üggyel, amely a fehérek között kezdődött, a sárga faj számára hozott dicsőséget, akkor azt mondom, Kossuth. Kang Youwei, aki a századforduló reformmozgalmának a vezető személyisége volt, kétszer is ellátogatott a 20. század első éveiben Európába és Magyarországon is járt. Ő egy ilyen leírást ad Magyarországról, tehát amint elhagyjuk a fővárost, egyszeriben vége a civilizált európai életstílusnak, és az ázsiai kezdődik. Idáig vándorol tehát a sárga faj, hogy országot alapítson olyat, mely párját ritkítja Európa földjén. A 20. század első évtizedeiben, és elsősorban Trianon után Magyarországon új lendületet vett a missziók iránti érdeklődés. Ez a keresztény nemzeti kurzus megjelenésével lett hangsúlyos, és a nacionalizmus, illetve a revizionizmus kapcsolódott össze a külmissziós gondolattal. Erre egy 1921-es idézetet szeretnék hozni a Hajnal című protestáns labból. Ebben az áll, hogy talán azért csinált Nagy Magyarországból Csonka Magyarországot, hogy a kis magyar misszióból nagy magyar misszió váljék, és a nagy magyar misszió ereje és becsülése építse fel újra Nagy Magyarországot. Magyarországon az a képzet volt a köztudatban, hogy a magyarok a nyugat árulása következtében keleten találhatják meg a szövetségeseiket, a rokonaikat. Ez volt az úgynevezett turánizmus. A turánizmus és az egyházak missziós hivatása szintén összekapcsolódott. Itt megint két protestáns idézetet szeretnék hozni. Ha a nyugati kereszténység számára értékesek akarunk lenni, akkor keresztény kultúrát kell sugároznunk dél és kelet felé, írja a Magyar Evangélikus Keresztény Missziós Társaság éves beszámolója 1921-ben. A Magyar Református Egyház Missziós Társaságának alkotmánya 1932-ben pedig úgy fogalmaz, hogy a társaság célja az evangélium terjesztése a föld minden népeinek, főleg pedig a magyarra rokon népeknek, nem keresztény tagjai között. Tehát ez volt az a gondolati háttér, amely elindította a jezsuitákat Kína felé. És néhány könyvet szeretnék mutatni a jezsuiták missziójával kapcsolatban. Ezeket én követtem el, de mentségemre szolgálja, hogy nem nagyon van más, aki írt volna a jezsuiták kínai tevékenységéről, a magyar jezsuiták kínai tevékenységéről. Az első könyv az egy interjúkötet, amely Tajvanon és Kelet-Ázsiában élt magyar misszionáriusokkal készült beszélgetéseket tartalmaz. A második Koch István naplóját a misszió pusztulásáról, a 40-es évek közepéről. Azután a harmadik, a Körösi Csoma kiskönyvtárban megjelent Magyar Jezsuita Misszió című kötetem, és a negyedik az pedig a legfrissebb, ez 2018-ban jelent meg, a Magyar Jezsuiták leveleit tartalmazza, amelyeket a Budapesti Központnak írtak. Ez egy fantasztikus forrás a misszió hétköznapjaira, a hétköznapi problémáira vonatkozóan. Készítettünk egy ferences történész kollégával egy kiadványt a ferences misszióról is. Ez a Paokingi Apostoli Prefektúra rövid története címet viseli. Erről most csak azért emlékezem meg, mert hogyha valakit érdekel a ferences misszió története, erről is rendelkezésre áll már magyarul is olvasható szöveg. Hogy milyen források vannak, elsődleges források a magyar misszionáriusok tevékenységére vonatkozóan. De elsősorban jezsuita forrásokra kell gondolni, a római központi jezsuita levéltárban, azután a budapesti magyar rendtartományi levéltárban, Tajpejben a kínai provincia levéltárában, dolgoztam, és a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában is találtam különböző dokumentumokat, amelyek a magyar misszionáriusok kínai munkásságára vonatkoznak. Kínai levéltári forrásokhoz sajnos nem lehet hozzáférni, reméljük, hogy majd változik a helyzet, és még megérhetjük, hogy kínai elsődleges források alapján is feldolgozhatjuk a magyar misszió történetét. Hogy hol is volt ez a misszió, tehát Észak-Kínában, Hopei tartományban, Támin központtal működött, körülbelül 8000 négyzetkilométernyi területen. Ez egy nagyobb magyar megyének felel meg. A lakosság száma a 20-as, 30-as években körülbelül 2 millió volt, és ebből a katolikusok száma 40 ezer, tehát viszonylag csekély. De hogyha azt nézzük, hogy az ő gondozásukra 40 jezsuita és 26 kalocsai nővér, tehát összesen 66 magyar misszionárius állt rendelkezésre, akkor ez egy meglehetősen nagy szám. Hogy legyen valamilyen képük arról, hogy hol is van ez a Táming, szeretnék mutatni néhány térképet. Először Kína térképét, tehát itt van Hopei tartomány, Pekingtől délre, és itt Hopei tartomány déli részén van ez a prefektúra, amelynek Táming a központja, és megyek tovább, ugye itt ez a rész itt van Táming, és hogyha megyünk tovább, akkor ez a misszió térképe, amit a jezsuiták maguk rajzoltak abba a könyvbe, amelyiknek a borítóját láthatták a meghívón is, a Magyar Jezsuiták Kínában című műbe, 1934-ben rajzolták ezt a térképet, és itt van Táming ezen a térképen. A sárga folyó szeli át a misszió déli részét. Ezt a térképet a 2018-ban megjelent kötetbe készítettem egy térképész kollégával, és azok a települések láthatók rajta, ahol volt valamilyen missziós tevékenység. Tehát ahol vagy volt egy nagyobb misszió, vagy missziós állomások voltak, ahol hosszabb, rövidebb ideig ott tudott misszionálni a hithirdető. Nagyon röviden szeretném összefoglalni a misszió történetét. Részletekben nem fogok belemenni, csak megemlítem, hogy először Sanghajban és környékén telepedtek le a francia misszionáriusok, de igyekeztek Pekingbe is, Észak-Kínába is eljutni. Létrehozták a délkelet cseli apostoli vikariátust 1856-ban, cseli Hopei tartománynak a akkori neve, és az első misszionárius 1858-ban érkezett meg Támingba, az már korábban említett Serafin Couvreur. A misszió felosztására és a magyarok meginvitálására az 1920-as évek elején került sor, ugyanis a franciák már megöregedtek, utánpótlásra nem számíthattak, és ezért úgy döntött a francia misszió vezetése, hogy felosztják a területet, és különböző nemzetek hívják meg. Az első magyar, Szarvas Miklós 1922-ben érkezett Kínába, és 1936-ban vált önállóvá Táming, amikor már megfelelő számban voltak jelen a magyar misszionáriusok egyrészt, másrészt pedig az anyagi háttér is biztosítva volt a misszió önállósításához, tehát a magyar jezsuita rendtartomány garantálni tudta, hogy biztosítja a fenntartáshoz szükséges költségeket. Szarvas Miklós lett a területnek az apostoli prefektusa, ez nagyjából a püspöknek felel meg a rendes egyház kormányzat megteremtése előtti időszakban. Amint létrejött a misszió, a következő évben már ki is robbant a japán-kínai háború. 1937-től 45-ig Japán megszállás alatt állt a terület, és a japánok kivonulását követően az elsők között volt Táming, ahol a kommunisták átvették a hatalmat, és rövid időn belül a magyaroknak is el kellett hagyni a misszió területét. Voltak, akik egészen az 50-es évek közepéig ott maradtak, Liseron Gáspár volt az egyik közülük a misszió egy déli központjában. Ő lett 1947-ben Szarvas Miklós távozása után Táming apostoli adminisztrátora, ezt a címet Tajvanon is megőrizte egészen 1972-ben bekövetkezett haláláig. 48 és 55 között a kommunista uralom jellemzi a területet, ekkor nem csak Támingban, hanem az ország különböző területein szétszórva is éltek már magyarok. Köztük hárman a Fuzhen Egyetemen Pekingben tanultak, sőt diplomát is szereztek 1952-ben. Nem csak, hogy oda jártak egyetemre, hanem még egy kis szemináriumot is fenntarthattak. Egészen 1954 márciusáig egészen hihetetlen, hogy a kommunista Kína fővárosában egy papi kis szeminárium ott működhetett magyar irányítással egészen 54 márciusáig. Shanghaiban pedig egyrészt a teológián dolgoztak magyarok tanárként, másrészt pedig a híres jezsuita obszervatóriumban Szajkó József az obszervatórium igazgatói tisztségét is betöltötte. Az utolsó magyar, akit utasította Kínából, 1955-ben kényszerült elhagyni a szárazföldet, és költözött át Tajvanra. Szeretnék a következőkben néhány képet mutatni Támingról. Itt a vasfal és a templom tornya. Látszik, hogy ez az egyetlen olyan épület, amely magasabb, mint a városfal. Itt látható a városfal a keleti kapuval, a város keleti főutcáján volt a misszió, ez a keleti kapu egy viszonylag friss képen, és itt látható a keleti főutca, ez az utca vezet a főutca felé, vagy a keleti kapu felé, és ennek a keleti főutcának a déli részén volt megtalálható a templom, amely Kína negyedik legnagyobb, legmagasabb tornyú katolikus temploma. Erre mutatok még néhány illusztrációt. Itt látható egy régi fénykép a feltétlenül japán időszakból, tehát a 30-as évek végéről, ez pedig egy újabb kép. És összehasonlításként szeretném megmutatni a Szent Ignác Székesegyházat, a legnagyobb katolikus templomot, ami ma a Kínai Népköztársaságban található, ez Shanghaiban, Sütyáhúj vagy Zikávej városrészben található. Itt ez a templomnak a homlokzatát mutatja, és a következő képek a templom belsőjét, ez itt a főhajót az orgonával, látható, hogy ilyen kis padokon ültek az emberek. Ez egy friss kép, már a 90-es évek végétől kezdve újra templomként funkcionál az épület, korábban raktár volt benne, és látható, hogy most már a padok is újak. Hogyha megyünk tovább, akkor ezen a képen Henri Lécroix látható, az a püspök, CNCN apostoli adminisztrátora, aki a misszió vezetője volt, és ő volt az, aki a 20-as évek elején ellátogatott Magyarországra is, és megbeszélte a jezsuita előjárósággal, hogy egy területet átad a magyarok kezelésébe. Ez a kép jól mutatja, hogy miért volt szükség a fiatal erők bevonására, és látható, hogy az idősebb misszionáriusok, ugye ők a franciák, és vannak néhányan fiatalok, akik viszont a magyarok. Ugye itt kis kereszttel, plusz jellel vannak megjelölve a magyarok, középen Szarvas Miklós látható. És amint látszik, dolgoztak velük kínai papok és segítőtestvérek is. Ez a magyar rendtartomány katalógusából származó oldal, és itt az látszik, hogy a magyar provinciához tartoztak francia és kínai misszionáriusok is, és voltak olyanok, akik pedig nem Támingban voltak, hanem vagy teológián Shanghaiban, vagy a CNCN-i központban. Resch Ferenc ott tanított a nagy szemináriumban, a többiek pedig Varga, Kálmán, és kínaiak pedig, akik szintén a magyar rendtartományhoz elnézést tartoztak. Ők pedig vagy ugye skolasztikusok voltak, vagy segítőtestvérek. Itt a harmadik terület, Wuhu, az Anhui tartományban van, ott volt a úgynevezett harmadik probációnak a helyszíne. A jezsuiták egy második noviciátus töltenek egy évet probációban, és utána lelkiekben megerősödve látnak neki a teljes értékű missziós munkának, és Ankingban pedig az újonnan érkezettek tanulták a kínai nyelvet. Ez a csoport, tehát Jaskó István, Maron József, róluk fognak majd látni képeket későbbiekben is, valamint Havas József és Papilla Lajos, ők 1936-ban érkeztek Kínába, tehát ez a katalógus oldal, ez a 36-37-es évről szól. Itt látható néhány kép a 20-as, 30-as évekből Támingból, ez a 20-as évek végén készült, középen Szarvas Miklós, mellette Liseron Gáspár és a többiek. Itt az 1933-ban Kínába induló négy misszionárius látható, bal oldalon Zsámár Jenő, róla is fogok majd beszélni. Ők két segítőtestvér, Gömöri Pál és Kollár Zoltán, ő pedig Koch István, akinek a naplóját 1999-ben kötetbe szerkesztettem, és láthatták annak is a borítóját az egyik korábbi dián. Itt pedig Shanghaiban a teológusok álltak össze egy közös fényképre, abból az alkalomból, hogy ellátogatott hozzájuk Szarvas Miklós. Velük van Sun Péter is, aki egy kínai jezsuita. Itt Szarvas Miklós látható ezen a képen, itt a szélén, az 1910-es évek második felében, még kalocsai diákként. Itt pedig Támingban 1924-ben, tehát mikor megérkezett Támingba, és ez pedig 1948-ban készült róla ez a kép, amikor haza térni kényszerült Magyarországra. Élete utolsó éveit Pannonhalmán, a katolikus idős otthonban töltötte. 1965-ben halt meg egyébként. Itt látható apostoli prefektusként 1936-ban kapta meg a kinevezését. Ez nagyjából püspöki funkciónak felel meg, a rendes egyházi kormányzat létrehozása előtti időszakban. Akkor itt ezen a képen Takács János látható, aki a jezsuita renden belüli superior volt, tehát a jezsuita előjáró volt a 30-as évektől kezdve, 30-as évek közepétől kezdve a 40-es évek közepéig, a szétszóratásig. Itt pedig Liseron Gáspár, aki 1947-től 72-ben bekövetkezett haláláig volt a támingi apostoli adminisztrátor. Néhány képet szeretnék a következőkben mutatni Liserongról és az ő tevékenységéről a 20-as, 30-as évekből. Beszéltük már az elején, hogy a misszionáriusoknak rendkívül fontos szerepe volt az egészségügyi ellátásban, hát erre ez egy illusztráció, valamilyen gyógykezelést láthatunk. Aztán itt valószínűleg megint csak gyógyszerosztás látható a képen. Itt egy keresztelés, illetve egy üzenet a jótevőknek, boldog szent ünnepeket kívánnak a kis kínai diákok Liseron Gáspár társaságában. Itt pedig Liseron Gáspár már Tajvanon látható a Magyar Misszió központi temploma előtt, nem sokkal halála előtt. Tehát akkor ezzel rá is térnénk arra, hogy miből is állt a missziós munka. Tehát először is nyilvánvaló a közvetlen hittérítés, tehát a keresztény hitre térítés, tehát a keresztelés, emellett az utánpótlás nevelés, tehát a papok és hitoktatók nevelése, ez a kis szemináriumban történt. Egy iskola hálózatot, iskola rendszert hoztak létre, volt külön iskola fiúknak, volt külön iskola lányoknak, de a felnőtt férfiak és a felnőtt nők is részesültek oktatásban. Ugye tudni kell, hogy az írástudás a vidéki Kínában az 1920-as években minimális volt. 1929-ben hoztak egy olyan törvényt, hogy nőknek is, lányoknak is iskolába kell járni, tehát nem nagyon volt még a 20-as, 30-as években sem jellemző, hogy nők tanultak volna és iskolába jártak volna, tehát már ez is egy fontos szerepe, fontos funkciója volt a missziós iskoláknak, és nyilvánvalóan ezt kihasználták utána a hitelvek oktatására is. Aztán a gyógyító tevékenység, rendelőintézetek, sőt kórházak létrehozása, gyógyszertárak fenntartása, és azokban nyugati orvosságok rendelkezésre bocsájtása is a missziós tevékenység fontos része volt, és a karitatív tevékenység része volt egyrészt az ételosztás például, de árvaházat is tartottak fönt, illetve igyekeztek védelmet nyújtani a rablók és a magyar misszionáriusok esetében, a rablók ellen és a magyar misszionáriusok esetében a magyarság, illetve a magyar politikai irányultság, illetve japánokhoz való szoros viszony az védelmet nyújtott a japán megszállók ellen is azoknak, akik a misszióba menekültek. Ahhoz, hogy mindezt fenntartsák, a misszionáriusoknak rendkívül sok pénzre, anyagi támogatásra volt szükségük, ugyanis rendkívül magasak voltak a költségek, amelyek a templomépítésre, az iskolák létrehozására és fenntartására, a kórházak, rendelőintézetek, gyógyszertárak létrehozására és fenntartására fordítottak, illetve árvaházakat is fenntartottak, ahogy említettem, a hitoktatókat fizetni kellett, és a segélyeket is valahonnan finanszírozni kellett. Ehhez, mindehez az anyagi fedezet egyrészt központi római támogatásból érkezett, másrészt pedig a magyar rendtartományból, de folyamatos kapcsolatot kellett tartaniuk a magyarországi és a világban mindenhol szétszórva élő magyar származású jótevőkkel. Ez a levelezés található abban a levelezésnek egy része megtalálható abban a kötetben, amelyik most jelent meg 2018-ban. És missziós propagandát is folytattak, kiállításokat rendeztek országszerte, illetve folyóiratokat és könyveket tartottak fönn, néhány ilyen propaganda anyagot szeretnék bemutatni. Az első dián ismerős lehet a könyvnek a borítója, ugye ez az az 1935-ös kötet, amely közös munkája a misszionáriusoknak, a jobb oldalon pedig Kunst Irén protestáns hithirdető kötete látható, folyóiratokat is kiadtak, bal oldalon a katolikus missziók, a jezsuiták misszlapja, jobb oldalon pedig a ferencesek missziós folyóirata, az Isten valósai látható. Most a következő képet mutatni a a központról, ugye itt a kollégium épületei láthatók, ezek közül is a legnagyobb a francia kollégium, ezt még a franciák hozták létre, és ide költözött be a kis szeminárium a magyarok idején. A kis szeminárium kápolnája látható belülről, és említettem már az előadás elején, hogy nem csak jezsuiták, hanem palocsai iskolanővérek is dolgoztak Támingban, ők 26-an voltak, ők természetesen a jezsuitáktól külön éltek, egy a városon kívüli úgynevezett villán, ott volt a kápolnájuk is, és ott egy kis gazdaságot is fenntartottak lányoknak, iskolákat működtettek ott, és a nőket is ott gyógyították, amennyire a lehetőségeik ezt megengedték. Néhány templomot szeretnék még mutatni a misszió különböző területeiről. Ez a déli központ Puyang temploma. Itt annak a templomnak az oltárképe látható, amelyet magyar adományokból Liseron Gáspár építetett a 20-as évek végén, Zsutyádzsáj nevű kistelepülésen. Az oltárkép is Magyarországról származik, Szent István megkoronázása látható az oltárképen. A következő képen Tianzhuang, Szarvas Miklós volt itt több éven keresztül misszionárius, és ezt a templomot ő építette, és a Liziói Kis Szent Terézről, a misszionáriusok védőszentjéről nevezte el. A támingi katolikus hitéletnek néhány képét szeretném megmutatni. Az első egy úrnapi körmenetet ábrázol, és itt látható egy másik kép szintén erről a körmenetről. Következőkben Litványi György személyén keresztül szeretném azt illusztrálni, hogy milyen sokrétű volt a misszionáriusok feladata. Készült egy képsorozat a 30-as évek végén arról, hogy mi mindenhez kell értenie egy misszionáriusnak. Litványi 1927-ben érkezett Kínába, és a japánok távozásával ő is elhagyni kényszerült a szárazföldi Kínát, mert ő volt a missziónak az egyik összekötője a japánok felé, és ezért bajba kerülhetett volna, amikor a japánok elhagyni kényszerültek a missziót, úgyhogy ő is ment velük, és átköltözött Japánba, Tókióba. Akkor nevet is változtatott, és Lidóniként él tovább 1983-ig. Na, tehát az első kép a szószéken ábrázolja prédikátorként, azután itt ezen a képen kalligráfiát tart a kezében, amit nyilván ő készített. A következő képen fogorvosként látható. Itt fizikát magyaráz az iskolában, modell repülőgépeket is készített a diákjaival, részt vett az ételosztásban, amikor szabad ideje volt, akkor zenélt, és nem utolsó sorban a iskola kórusának ő volt a karnagya. Ezt az utóbbi tevékenységét nagyon szerette, és ezt Japánban is folytatta. Itt a 70-es évekből látható egy kép Japánból, ahol szintén egy templomi kórus dirigál. Missziós útra is gyakran járt, hogyha nem volt más eszköz, akkor lovas szekéren, de hogyha sikerült, akkor a misszió motorját is használhatta. Itt látható egy igazi szelíd motoros. A motor egyébként nagyon népszerű volt. Itt Farvas Miklós látható, aki egy utalomkörre viszi az egyik jó tanuló diákot. A misszionáriusok egyébként, bocsánat, most megint valakinek hallom a háttér zaját, hogyha szabad, akkor kapcsolja ki a mikrofon. Köszönöm. Na tehát a misszionáriusok elsősorban biciklivel járták a környéket, és hogyha nem volt más eszközük, akkor lovon vagy szamáron, és itt ezen a képen, a jobb oldali képen a külmisszióban egy egyszerű szoba látható, tehát a szoba berendezés nagyjából ennyi volt, egy ágy, egy asztal, egy székkel, és a bicikliét is ott tárolta a misszionárius. Gyakran fölmerült a vád, hogy imperialista ügynökök lennének a hithirdetők, és ezt azzal támasztották alá, hogy rádiót működtettek. Hát valóban volt rádiója a missziónak, de elsősorban a Shanghai központtal tartották a kapcsolatot, és az időjárási viszonyokról jelentettek napi rendszerességgel, ugyanis az obszervatóriumban meteorológiai állomásként is működtek, és adták ki naponta a meteorológiai jelentéseket az egész országra vonatkozóan. Jó, ezután néhány képet szeretnék mutatni a diák életről, illusztrálva azt, hogy valóban fontos szerepük volt a jezsuitáknak, meg a misszionáriusoknak általában, például a sportok meghonosításával. Itt Gábor István látható, viszonylag hamar 1930-ban hunyt el, ő volt az első halottja a magyar missziónak, ő volt az iskola igazgatója. Itt a következő képen különböző sportok és játékok láthatók. Ez pedig a kollégiumból egy kép. A tanulást kínaiak felügyelték, kínai tanárok felügyelték. Ez már a nagyobb fiúknak az iskolájából egy kép, és a modern természettudományos ismeretek itt is fontos szerepet játszottak az oktatásban, ez itt a fizika szertár. Ők pedig a latinos diákok, akik közül többen a papi pályát választották, közülük kettő látható itt, az egyik a már említett Frum Péter, a másik pedig Mink Károly, két jezsuita. A leghíresebb közülük azonban Paul Shan, vagy Chan Kuo-si, aki Tajvanon kaohsiungi érsek volt, és 1912-ben halt meg. Ő is a magyar jezsuiták iskolájában kezdte tanulmányait. A lányok számára is külön iskolákat hoztak létre. Itt egy Tamingi lányiskola, egy Tianzhuangi lányiskola növendékei, hátul a tanárok láthatók. Aztán egy harmadik leányiskola növendékei Kaizhouból, ez Puyangnak a régi neve, 1936 előtt így hívták Puyangot, és itt pedig a hitoktatók láthatók a kalocsai nővérekkel egy csoportban. Még a lányok is részt vettek mindenféle sporttevékenységben, itt éppen Tamingban labdáznak. Ez itt a nővérek kápolnáját mutatja ez a kép. Itt pedig a kalocsai iskola nővérek egy csoportját, a nővérek missziós házával. Érdekes módon a kalocsai iskola nővérek rendjében ma többen tartoznak Kínában, mint Magyarországon. Tehát Magyarországon alig több, mint tucatnyian vannak, és Kínában körülbelül 100 kalocsai nővér él. Amikor én ott jártam Támingban, akkor én is találkoztam velük. Hogyha tovább megyünk, a missziós telepen működtek különböző műhelyek is. Itt az asztalos műhelyt szeretném bemutatni néhány képen, és Alfons Litzlert, aki az asztalos műhelynek az első francia vezetője volt. Nekem ez a kedvenc képem, látszik rajta, hogy milyen szeretettel nyúl egyrészt a fához, másrészt pedig, hogy milyen átélésre tudja oktatni a kínai munkatársát. Ő itt Alfons Litzler, az asztalos segítő testvér. Itt a következő képen gyümölcsfa ültetést láthatunk, Gömöri Pál látható középen, bal oldalon ő pedig Kékesi Imre, aki orvosként tevékenykedett annak ellenére, hogy nem végezte el az orvosegyetemet Magyarországon, de a misszióban alapvető orvosi beavatkozásokra is vállalkozott. Következő képeken a hívekről készült csoportképeket szeretnék mutatni a következő diákon. Ez itt Támingban, a templom udvarán készült, ez itt Tianzhuangban középen Karvas Miklóssal, itt szintén a Tianzhuangi templom udvara látható, itt a nőknek tartanak hitoktatást, és szintén Szarvas egyik képe, a Tianzhuangi hívek nem férnek be a templomba, annyian vannak egy-egy nagy ünnep alkalmával. Említettem, hogy Pekingben a Fuzhou Egyetemen is tanultak magyarok. A 90-es évek közepén szerencsém volt ott néhány hónapot eltölteni azon az egyetemen, ahova a magyarok jártak, és oda beengedtek az egyetem levéltárába, és ott ki is kértem, és oda is adták az ő bizonyítványaikat. 1952. augusztusából való, itt a nevük látható, ugye itt van ez Kaufmann József, kínai neve, Maron József kínai neve, illetve Vajda Tibor kínai neve, és itt lent pedig a végzett diákoknak a névsora látható. Ide van írva, hogy ő neki nem töltöttük ki a végbizonyítványát, mert hogy ő neki nem rendeltünk ki munkát. Tehát az volt a szokás az 50-es évek elején, hogy mindenki állami munkát kapott, hát nyilvánvalóan a katolikus misszionáriusnak nem adtak munkát, pedig az ő eredménye volt az angol szakon a legjobb. Maron József matematikát tanult, Vajda Tibor pedig szociológiát. És a következőkben néhány nagy teljesítményt szeretnék bemutatni. Az első Zsámár Jenő nevéhez fűződik, aki lelkiíró és iskola alapító is volt, a szó szoros értelmében iskola alapító, Tajvanon ma is működik egy középiskola, amelyet még ő alapított. A történet Zsámár szempontjából ott kezdődik, hogy a 40-es évek közepén súlyos betegséget kapott, és hosszú hónapokon keresztül tétlenségre volt kárhoztatva, és akkor elhatározta, hogy az ignáci lelki gyakorlat legfontosabb elemeit megírja kínaiul. 4 kötetben jelent meg az Asztketika et Misztika című kötet, és avval szembesült, amivel már Ricsiék is, hogy nincsenek meg a szakkifejezések a kínai nyelvben, úgyhogy készített egy terminológiai szószedetet. A középső könyv borítója az, tehát a középső könyv ennek a középső kép ennek a könyvnek a borítóját ábrázolja, és ebből fog majd kifejlődni egy több ország és több nyelv képviselőit egybefogó többnyelvű szótár projekt, amely Tajvanon hosszú éveken keresztül ad elfoglaltságot a jezsuitáknak. Jobb oldalon pedig Szent Józsefről írott kötetének a borítója látható. Itt ez a többnyelvű szótár projekt már Tajdzsungba költözött, ugye Pekingben kezdte Zsámár, aztán folytatta Makaón, ott találkozott egy francia jezsuitával, akivel elhatározták, hogy készítenek egy szótárat, tehát kínai latin, kínai angol, kínai spanyol, kínai francia és kínai magyar változatban. Ebből elkészült a kínai spanyol, Fernando Mateos munkája, és elkészült a nagy kínai francia szótár, ez a legnagyobb ma létező kínai francia szótár, a Grand Ricci. Ennek online változata is megvan. Itt látható, hogy 13 ezer, több mint 13 ezer írásjegyet tartalmaz, és több mint 280 ezer összetételt. A magyar szótár az nem készült el, már legalábbis nem jelent meg nyomtatásban, azonban 10 kötetes kéziratban megvan itt a polcomon többek között. Vajda Tibor volt a szótárnak a szerkesztője. A következő fontos személy, akit szeretnék megemlíteni, Ladányi László, aki Kína figyelőként, a Kínából származó hírek elemzőjeként vált nemzetközileg ismerté az 50-es, 60-as, 70-es években. Az általa Hongkongban szerkesztett China News Analysis című hírlevél a külföldi diplomaták legfontosabb hírforrása volt a 60-as, 70-es években a szárazföldi Kínáról. Ladányi Hongkongban élt 1990-ben bekövetkezett haláláig, és 84-ig szerkesztette a hírlevelet. Ezt 94 és 98 között Tajvanon újra kiadták, de aztán felfüggesztették a szerkesztését. Ladányi több könyvet is publikált a katolikus egyház kínai történetéről, a kínai jogfelfogásról és jogtörténetről, illetve a kínai kommunista párt történetéről írt művet. Ladányiról a Fuzhen Katolikus Egyetemen egy előadássorozatot is elneveztek, ez évente kerül megrendezésre ez az előadás. A Társadalomtudományi Intézetben, a Fuzhen Egyetemen. Még egy szemét szeretnék megemlíteni, ő Sebes József, aki történész lett, ő az Egyesült Államokba került, és Washingtonban a Georgetown Egyetemen, a Jezsuiták Egyetemén történelem professzor volt. Itt az ő műve a Nyercsinszben 1689-ben megkötött kínai-orosz békeszerződésről, és az abban játszott jezsuita szerepről szól. Ezzel szeretnék áttérni Tajvanra az előadás utolsó néhány percében, és megmutatni, hogy hova költöztek át a magyarok Tajvanon. Tehát itt látható Tajvan szigete, itt van Tajpej, Szinjuba költöztek a jezsuiták, de a magyarok úgy döntöttek, hogy megpróbálnak együtt maradni a kínai papjaikkal, és egy külön területet kértek a tajvani előjáróktól, és itt Chiayiban, Chiayi járásban, Puzi nevű településen alapítottak új missziót Liseron Gáspár vezetésével. Itt látható az a templom egy modern képen, egy friss képen, ami előtt Liseron Gáspár volt látható, és ezen a képen pedig néhány Tajvanon élt misszionárius. Összesen ezen a képen, amely 1994-ben készül, 337 évet látnak. A Császárgyörgy, Bence István, ők segítőtestvérek voltak, azután Maró József, akit már említettünk, ő végzett Pekingben matematika tanárként, és végül Rappál. Itt Tiáiban a Lízsen katolikus középiskola látható, ezt Zsámár Jenő alapította, itt pedig Lucaóban, Pudz mellett a Szent Család kórház, amely ma már elhagyatott, ma már nem működik, ez szegény kórházként indult, tehát itt is folytatták ugyanazt a tevékenységüket a magyarok, amit elkezdtek a szárazföldön, tehát oktattak, gyógyítottak, és a harmadik fontos vonatkozása a tevékenységüknek, az Jaskó István nevéhez kötődik, ő látható itt Fekete Ingben, középen, mellette Bence István, Bence testvér, és hátul két magyar ösztöndíjas diák, velük voltam ott Kuánsziban 93. novemberében, amikor meglátogattuk azt a farmot, amelyet sérült emberek számára hozott létre Jaskó István. Tajvanon most már mindenki a temetőben nyugszik, a jezsuita temetőben, Csánkhuában van egy jezsuita temető, itt van Liseron Gáspárnak a síremléke, itt Zsámár Jenő, aztán Kerekes István, aki egy képen föltűnt, mint biciklis misszionárius, és Koch István sírköve látható, ő volt a napló szerzője. Tehát összegzésképpen így az előadás végén azt a kérdést tenném föl, hogy a missziós tevékenységnek volt-e valamilyen magyar sajátossága, és összességében azt mondanám el, hogy gyakorlatban nincsen, de mégis volt egy különlegessége a magyarok kínai jelenlétének. Egyrészt ez kötődött a rokonság képzetéhez, ezt a kínai köztudatba szépen elültették már a 20. század elején. Aztán a politikai szimpátia, itt elsősorban a japán szövetségre kell gondolni. Azután az is egy magyar különlegesség volt, hogy a Kínai Népköztársaság megalakulása után nem volt mód a hazatérésre, ugye 1950-ben a szerzetes rendeket Magyarországon is betiltották, és külföldre kényszerült a jezsuita rendtartomány vezetése, és Tajvanon ez a negyedik pont pedig egy önálló missziót hoztak létre a magyarok, külön a többi nemzet misszióitól, amelyek ilyen Szindzsúban, tehát Tajvan északi részén működtek. És akkor itt a végén megint fölteszem azt a kérdést, hogy nagyon jó lenne megvizsgálni a magyarok tevékenységét kínai szempontból is, de sajnos erre nincsen egyelőre lehetőségünk, mert a források kínai részről nem állnak rendelkezésre. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt az előadás, hogyha esetleg vannak kérdések az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor igyekszem válaszolni rájuk.
Köszönjük szépen. A résztvevőknek én is elnémítottam a mikrofonját. Egy pillanat türelmet kérek, ezt feloldom mindjárt, és akkor lehetőség lesz kérdések feltevésére.
Úgy látszik, mindent elmondtam.
Még én csak egyenként tudom feloldani a lehalkítást, úgyhogy lehet, hogy még valakinek nem sikerül feltenni a kérdést, de mostanra már mindenkinek engedélyeztem a mikrofonját. Ez rögtön meg is hallatszik a visszhangokban, úgyhogy arra kérnék mindenkit, hogy most már Mindenki, aki nem kérdez éppen, az a saját mikrofonját halkítsa le, és viszont várjuk a kérdéseket, aki kérdez, az természetesen kapcsolja be a mikrofonját.
Én Krajcár Gyula vagyok. Szeretnék egyet kérdezni, hogy hallana?
Hallasz? Igen. Igen. Igen.
Mondtad, hogy jártál ott Támingban, meg utaltál erre a kalocsai nővérek, hogy ott vannak. Hogy magának ennek a lelkiségi munkának, annak vannak még valami maradványai ott a környéken, vagy csak az építészeti emlékek vannak meg?
Igen, mondtam, hogy ott több kalocsai nővér él Támingban és környékén, mint Magyarországon. Tehát ott a misszió épületei újra visszakapták az eredeti funkciójukat, és ott egyrészt működik a templom, másrészt működik papi szeminárium, harmadrészt pedig működnek a nővérek is, tehát ott egy nagy közösségben együtt élnek, azokban az épületekben egyébként, amelyeket még a 100 évvel korábban a franciák, illetve a magyarok építettek. Úgyhogy igen, igen. És egyébként kapcsolatot tartanak Tajvannal is, tehát Jaskó István például ott a szárazföldön is, Támingban és a környékén létrehozott árvaházat, tajvani támogatással, meg sérültek bentlakásos otthonát, tehát igen, a apácáknak tehát gyakorlati hasznuk is van ott, tehát ott dolgoznak.
Lehet kérdezni? Bocsánat.
Igen, természetesen.
Azt szeretném kérdezni, hogy én olvastam a japán misszióról, ami igen nagy szenvedéssel járt, hogy Kínában hogy történt, főleg a korai időszakban ugye a keresztény missziókat igen keményen misszionárisokat megölték, és egyéb cifra kínzásoknak tették ki. Itt mi volt a helyzet? Erről tenne valami említést?
Tömeges gyilkolások, mészárlások, mint Japánban nem voltak, de például az ópiumháborúk idején, a második ópiumháború azért robbant ki, tehát az űrügy az volt, hogy egy francia misszionáriust megöltek a kínaiak. Tehát nyilvánvalóan, sőt, hát a boxer felkelés idején, ugye, az egy keresztény ellenes mozgalomként indult Csantung tartományból, akkor ott egyrészt külföldiek is áldozatul estek, meg templomokat is fölégettek, de elsősorban kínai keresztényeket öltek. Tehát ott az egy jelentős, nagyszabású keresztény ellenes mozgalom volt. Aztán persze a kommunista hatalomátvétel után, akkor jöttek a különböző megszorító intézkedések, meg a kínzások, meg a kiutasítások, a bebörtönzések, tehát akkor sokan szenvedtek, de az életüket tehát olyan több százas számban, ahogy az Japánban történt, nem vesztették.
Most lehet hallani, amit kérdezek? Az előbb próbáltam kérdezni.
Igen, lehet.
Ó, szuper. Köszi Péter, nagyon jó kis előadás volt. Azt szeretném megkérdezni, hogy a jezsuitáknak valami fajta, ugye azt, amennyire én tudom, főleg verbiták vannak most Tajvanon, hogy ez mindig is így volt-e, és hogy ha pedig nem, akkor ez hogy alakult menet közben? Mert úgy tudom, hogy mostanában, akik még kint vannak, ugye főleg akik később érkeztek, nem ezzel az első generációs térítő és oktató és egyéb szerzetesekkel, ők főleg verbiták. Tehát hogy ez mindig is így volt-e, vagy ez menet közben alakult így?
Nem, hát a Fuzsán Egyetemen ott elsősorban verbiták vannak valóban, de például ott a Fuzsánon a jezsuiták is fönntartanak több intézményt, egy öreg otthont például, meg hát országszerte mindenhol jelen vannak. Tehát nagyjából mindenki, vagy nagyon sokan, amikor el kellett hagyni a szárazföldet, akkor közösségként költöztek át Tajvanra, úgyhogy különböző szerzetes rendeknek, különböző nációhoz tartozó tagjai jelen vannak. Tehát nem hiszem, hogy a verbiták jelenléte az kitüntetett. Tehát vannak sokan más rendekből is, meg missziós társaságokból is, és nyilvánvalóan az a cél, mindenkinek az a célja, hogy megpróbálják a helyi papságot megerősíteni, hogy a külföldiek szerepét háttérbe lehessen vonni. Oktatóként, egyetemi oktatóként, vagy hitoktatóként működnek még a külföldiek, de akkor azt gondolják, hogy akkor tudnak igazán sikeresek lenni a helyi lakosság körében, hogyha a térítők is helyi emberek.
Köszönöm.
Nekem lenne egy kérdésem.
Tessék.
Az érdekelne, hogy a magyar jezsuitáknak ez a misszionárius tevékenysége, az hogyan viszonyult például más egyéb ilyen kisebb nemzetek misszionárius tevékenységéhez. Tehát ugye, illetve az is, hogy ez mennyire van a köztudatban. Tehát ez a Matteo Ricci az már ilyen celeb státuszban van ma Kínában, de mi történt ugye a magyarokkal, meg mondjuk másokkal?
Hát a Ricciék azért nagyon ismertek, mert az ő tevékenységük az a 16-17. 18. századra vonatkozik. A 20. századi misszionáriusok, tehát összesen jezsuitából csak 11 misszió volt Kína szerte, voltak osztrákok, olaszok, írek, spanyolok, mások, és amerikaiak, kanadaiak, és mindegyiküknek ugyanaz lett a sorsa, tehát mindenkit kiutasítottak, egy-két ember, aki már annyira öreg volt, hogy már mozdulni sem tudott a szószoros értelmében, maradt Kínában, de hát őróluk nyilván nem beszéltek a népköztársaság megalakulása után. Tehát őróluk még azok sem tudnak szinte semmit, akik egyébként a kereszténység kínai történetével foglalkoznak. Hát nekem van erről egy egészen közvetlen élményem. Tavaly nyáron a Kínai Társadalomtudományi Akadémia világvallásokat kutató intézetének voltam a vendége, és ott tartottam egy előadást a kínai, hát a Kínában tevékenykedő magyarokról, és őnekik is vadonatúj volt az, amit ott elmondtam. Tehát semmit nem tudnak róluk, ők sem. A legtöbbet valószínűleg a biztonsági szervek tudják. Volt szerencsém ebbe belekóstolni is, ugyanis amikor egyszer amikor Támingban voltam 1999-ben, akkor nem vittem magammal az akadémia hivatalos ajánlólevelét, hanem csak egy magyar barátom kínai rendszámú autójával mentünk el oda Támingba és környékére, és a hatóságok már előbb voltak ott mindenhol, mint mi, és be is vittek minket a rendőrségre, ahol viszont volt egy nagy térkép, ahol föltüntették a katolikus, a protestáns és az úgynevezett föld alatti keresztény helyeket, és nyilvánvalóan ezek a föld alattiak voltak a legtöbben, tehát ott pontos kimutatás volt róluk, és a úgynevezett kihallgatás során az is kiderült, hogy őnekik pontos kimutatásaik vannak a keresztényekről, a kereszténység helyi történetéről, sőt, még megmutatták a szekrényt is, amiben a fájljaikat tartják, de hát azt mondták, hogy ugye érthető okoknál fogva ezeket nekem most nem fogják megmutatni. Úgyhogy az a helyzet, amiről beszéltem az előadás elején is, meg végén is, hogy sajnos a köztudatba ez azért nem tud bekerülni, mert ez tabu téma. Tehát erről erről nem beszélnek, és nem is nagyon van esélye annak, hogy mondjuk a szárazföldi Kínában egy a magyar misszionáriusok vagy a magyar jezsuiták tevékenységét bemutató cikket megjelentethessek.
Péter, akkor mégis még egy kérdést föltennék, hogy említetted, hogy nem hozzáférhetők az anyagok levéltárban. Egyáltalán megvannak még a levéltári anyagok, és nem hozzáférhetők, vagy nincsenek is meg?
Hát erről természetesen senki nem tud. Azt feltételezzük, hogy megvannak, de hát konkrét információnk erről nincsen. Tehát ezt nem tudom. Nem tudom, van-e még kérdés, hogyha nincsen, akkor köszönöm szépen mindenkinek a részvételt és a figyelmet.
Mi is nagyon köszönjük szépen, Péter.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen az előadást.
Könyveink lehet
kapni, ugye? Van, amit egész biztos, a frissen kiadottat, a régebben megjelenteket, őszintén szóval nem tudom.
Igen, köszönjük, nagyon jó volt, nagyon tartalmas. Köszönjük szépen, viszontlátás.
Viszontlátás.
Köszi szépen, szia.